Beszéltünk arról, hogy mennyire káros a vallás. És hogy gyakorlatilag eljutottunk oda, hogy gyakorlatilag minden vallás elvetendő valamilyen szinten. Innentől kezdve felmerül a kérdés automatikusan, hogy vajon lehet-e együtt élni a vallás létezésével a világban, illetve érdemes-e együtt élni ezzel így akkor, hogyha ez ennyire káros, és azt látjuk, hogy egyre inkább terjed, és egyre inkább szorongató számunkra ez a helyzet.
Most lehet alatt azt értjük, hogy lehetséges, vagy valami mást?
Hát talán, hogy érdemes-e. Érdemes-e így élni, vagy pedig akkor...
Most még ez is kicsit félreérthető, mint hogyha... Jó, van vallás, az nagyon rossz.
Ne, abszolút,
szóval van vallás a világban, az nagyon rossz, akkor inkább ne éljünk. Lehetne egy ilyen értelmezés.
Lehet, hogy dolgozunk kellene. Együtt élni, vagy, tehát azt mondani, hogy jó, hát ilyen a világ, Istenem, hát akkor jó, oké, fogadjuk el, és akkor éljünk vele együtt.
Tehát élni és élni, hagyni alapon?
Akár, igen.
Jó, így legalább értem, hogy miről beszélünk. Mindenféleképpen dolgozni kell ellene, mert mivel káros és minden káros dolog ellen kellene valamit tennünk, hiszen nem csak ránk, a családunkra, vagy az egész emberiségre hatással vannak, szóval az meg főleg elmondható, hogy azért még mindig a legtöbb ember vallásos.
Szóval... Na, ez egy érdekes kérdés, hogy az-e vajon? Mert ezt már több helyről hallottam, hogy ez nem így van. Tehát, hogy sokkal több a nem vallásos ember, csak hát a vallásosoknak a hangja hallatszódik mindig, meg a vallás ugye az állandó téma mindenhol, és állandóan az van előtérben, és csak ezért gondoljuk azt, hogy több vallásos ember van. Valójában viszont a nem vallásosak vannak többen, és a vallásos az egy kisebbség, csak ez egy nagyon hangos kisebbség, illetve egy olyan kisebbség, amilyen több ezer éves hagyománnyal rendelkezik, és erre épülve csinálja a dolgait, erre épülve éri az életét, erre épülve csinál olyan dolgokat a világban, amik alapján mindenkinek kellene élnie ő szerintük, és csak ezért gondoljuk azt, hogy sokan vannak. Hogy lehet ez valójában?
Meg kellene nézni.
Meg kellene számolni, ugye?
Igen, kellene konkrét statisztikát nézni. Én úgy tudom, hogy csökkenőben van a vallásosok száma, legalábbis ez a trend. És nem is tudom, mikorra mondják azt, amikor...
Hát ugye most a népszámlálás majd azért valamit Magyarországon csak fog...
Most nem magyar vonatkozásban értettem, hanem globálisan. De 2000 nem tudom hányra teszik azt, amikor már több lesz a nem hívő ember, mint a vallásos.
Értem.
Egyébként...
És nem tudom pontosan a számokat.
Pont most egy pár napja néztem, szerintem pont volt is egy ilyen poszt, ami arról szólt, hogy egy olyan Wikipédia... Mennyire hiszünk a Wikipédia, más kérdés, de egy olyan Wikipédia cikk, ami arról szól, hogy ilyen kutatások, tehát egy ilyen meta cikk arról, hogy több kutatásnak az eredménye volt ott bedobva, saláta, valaki meg is kérdőjelezte, hogy na akkor ez mi alapján ki, meg hogy kifandolt tehát nagyon sok kérdés föl lehet tenni, módszertanról, motivációkról, stb., szerintem nagyon más válaszok, attól függ, hogy milyen kérdést teszünk fel, nagyon mások a válaszok. Tehát, hogyha arról van szó, hogy hányan járnak templomba, ami szerintem egyfajta jó mérőszám. A vállalkozói világban a KPI, tehát, hogy az lehet, például az Magyarországon 10% alatt van. Tehát aki rendszeresen
templomba jár. Gyakorolja is a vallást.
Az, aki például abban az értelemben pont most egy pár napja egy buliban volt valaki, az egyik, aki ilyen rémülten nézett rám, hogy te hogy lehetsz ateista, srác, neki ő egy teljesen absztrakt, elvont istenképben hisz, és amennyire én meg tudtam becsülni, ez a mindennapok, ez egy, nem is tudom, inkább egy ilyen, ez a teremtő erő, és mit tudom, ami nem szól bele a nemi életedbe, aminek tulajdonképpen az életünkre szerint lényegében semmilyen hatása nincs.
Ez nem is vallás, ez nem vallásosnak igen. Nevezhető az ilyen, hanem...
Ő Isten hívő, és ez van a saját Istenem című történet. Tehát, hogy ilyen szempontból megint, ugye ez egy nagyon széles skála, és attól függ, hogy tesszük fel a kérdést, szerintem nagyon eltérőek a válaszok, és én egyetértek azzal, sőt, így a számokból én is azt gondolom kibogozni, hogy aki tényleg a nagyon bigott, a nagyon szélsőséges, az minden, még a legvallásosabb társadalmakban is egy messze menően kisebbség, csak ahogy mondod, nagyon hangos.
És hát igen, és minden vallásos hívő, de nem minden hívő vallásos. Ezt tudom,
igen. Igen, és akkor ez szerint, hogy mit mérünk pontosan, ez szerint nagyon más számokat kapunk, és nekem is az a benyomásom, én is ilyen számokat látok, hogy folyamatosan csökken a nyugati világban mindenképpen, és nyilván van egy csomó olyan ország, ahol még tudom én, a vallás elhagyást, vagy az ateizmust halállal büntetik, ez 13 ilyen ország tudtam ma, ott nyilván egy ilyen felmérésre nem fogsz kapni igaz válaszokat érthető okokból.
Nem csak ott, én azt gondolom, hogy Magyarországon is ugyanilyen ez a helyzet. Hiába, hogy itt nem akaszkodnak fel a testákat, meg nem köveznek, meg nem égetnek el. Én azt gondolom, hogy itt sem így van ez. És ezt tudjuk is, én azt gondolom, hogy ezt elfogadhatjuk, hogy ez így működik, hogy egyszerűen az emberek sokszor vallásosnak hiszik magukat, akik nem azok, vagy pedig nem vallják be, vagy nem írják oda, hogy ő nem vallásos, vagy például úgy van megszerkesztve az ív,
így
hogy
van,
arra látjuk
így
is
van.
Példát.
Igen.
Hogy meg sem találja rajta az a testa lehetőséget, mert hiszen kikeresni a vallásoknál.
Ehhez képest meglepő volt most, ez nem tudom, hogy pontosan, de valahogy ez pár hete láttam ezt, hogy minthogyha több, az lett volna a mondás, hogy pont most a mostani felmérésen kerültünk először abban a helyzetben, hogy többen mondták, hogy hú, viszont nem fog emlékezni pontosan mi volt a definíció, hogy nem tartoznak felekezethez, nem emlékszem pontosan, hogy mi volt a mondás, de úgy tűnik, hogy Magyarországon most már ilyen űrlap kérdőív szintjén is többen vannak, akik nem tartják magukat.
Jó, hát először volt olyan nagy kampány az ateista társaság részéről, a Magyar Ateista Társaság részéről, amikor ez hatalmas kampány volt erre, hogy ezt csinálják az emberek, és figyeljenek erre oda, és azt mondom, ennek köszönhető valószínűleg ez. Úgyhogy igen, ezt nyomni kell mindenképpen, én is azt gondolom. A kérdésre választ kaptunk ki, hogy lehet-e, vagy érdemes együtt élni, vagy mi? Tehát a lényeg az, hogy küzdeni kell ellene mindenképpen?
A küzdelmet én nem mondanám egy jó fogalomnak, de beszélni kell róla.
Felvilágosítás. Hogyha azt mondjuk, hogy felvilágosítás, az szerintem egy vállalható szó. Szóval én a részemről azt gondolom, hogy ezt merném vállalni, a felvilágosítás szót. Azt gondolom, hogy bizonyos eszmékkel, gyakorlatokkal, törvénykezéssel nem lehet együtt élni. Vagy azt gondolom, hogy ez annyira káros és emberek életét megnyomorítja, ami ellen azt gondolom, hogy milyen szót használjunk, föl kell emelni a szavunkat minimum. És van olyan, amiről beszéltünk, hogy egy nagyon enyhe, vagy ilyen sokan a spiritualizmust is, nem tudom, nem fogom tudni kimondani, sokan a spirituálisnak mondják magukat, ami szerint itt is van egy ilyen fogalmi érdekes kérdés, és sokan valószínűleg azért nem mernék magukat ateistának mondani, mert lenyűgözőnek tartják ezt az egész világot, amiben vagyunk, én is egyébként. Ilyen értelemben mondhatnám azt, hogy spirituális vagyok. Nem a szónak ebben a New Age-es értelmében, de lenyűgöző az a világ, amiben vagyunk amúgy meg. Tehát, hogyha nem nyűgöz le, akkor nem figyeltél oda. Tehát szerintem ebben az értelemben nagyon sokan érzünk egy hálát annak, vagy nem is tudom, egy egészen ilyen spiris szavakat mondok, hogy hú, ez fantasztikus az, ami van, és mekkora. Én azt mondom, hogy szerencse, hogy van egy ilyen Károly Antal nevű dolog itt, és hogy van ez a pár évtized, amíg itt lehetek, és ezért van bennem egy ilyen, egy nagyon pozitív örömérzés ezzel kapcsolatban, és egy ilyen szerencse és hála megérése, ami ilyen szavakat mondunk, ez már majdnem spirituálisnak hangzik, de ez nem jelenti azt, hogy én most akkor feliratkozom valami olyasmire, aminek az indokát nem látom. De ebben az értelemben valószínűleg sokan lehetnek, akik érzik ezt a egységet az univerzummal, mondjuk így, és ebben ezzel viszont nem, hogy ezzel simán lehet együtt élni, ezzel semmi baj nincs érzés. Egészen addig, amíg nem akarod a fiamat valami másra nevelni, vagy bármelyikünket körülmetélni, stb.
Addig, ameddig nem veszi fel ezt a vallás jelleget.
Én azt gondolom, hogy amíg nem szólsz bele semmilyen szinten másnak az életébe, nem akarod a te meggyőződésedet rá, ráadásul károsan másokra rá tolni, én azt gondolom, hogy azzal együtt lehet élni. De ez persze egy nagyon, ez is egy nehéz, mert ugye az van, most azért ülünk itt, mert azért én őszintén szeretném, hogy a gondolataim az másokhoz eljussanak, és elkezdjenek gondolkodni. De azért mégsem azt gondolom, hogy én nem szeretnék másokat. Ez nagyon, mit szeretnék? Én nem akarom lenyomni, vagy meggyőzni. Én azt szeretném, hogy gondolkodjon el az ember, és ez talán egy fair mondás.
Igen,
azért viszont szívesen teszem bele az időmet.
Az a fontos, hogy ne csak egyféle hangot halljanak, hanem halljanak sokféle hangot, és majd ő kiválasztja magának belőle. Igen. De hogyha nem hallja eleve soha, hogy ilyen is van, meg így is lehet gondolkodni a világról, akkor nyilvánvalóan azt fogja csak elhinni, amit hall.
Okay. Szerintem a meggyőzéshez azért kell valamelyit gondolkodniuk is.
Én azt gondolom, hogy
én
más,
ezt a szót használnám.
Ugye mi, hogy, ez is egy jó kérdés, hogy feltetném azt a kérdést, nem én vagyok a kérdező, de hogy mi hogy jutottunk el oda, ahol vagyunk, és én legalábbis magamról azt tudom mondani, de nekem úgy érzem, hogy ti is. Nektek sok időtök, nektek is, nekem mindenképpen sok időm van abban, hogy gondolkodom ezekről a dolgokról, és eljutottam, megnéztem, olvastam könyveket, megnéztem beszélgetéseket, YouTube csatornát követek, stb., és ezekből, meg a saját gondolataimból, meg a tanulmányaimból raktam össze, amit összeraktam, és azt gondolom, hogy ez a gondolkodni kell, ezt nem ússzuk meg, és én erre szeretném buzdítani mindenkit, aki ezeken a kérdéseken még esetleg nem gondolkodott.
Nekem az ezzel kicsit a problémám, hogy aki gondolkodik, az miért nem jut el ugyanoda, ahová mi? Szerintem én azt gondolom, hogy ha valaki gondolkodik, akkor eleve eljut.
Igen.
Vagy legalábbis eljut oda, hogy a vallást ezt például nem.
Igen.
Tehát nekem ez a problémám. És én is azt gondolom, hogy talán arra utaltál.
Lesz egy megjegyzésem majd.
Nem erre utaltál véletlenül, és hogy alapvetően az a probléma, hogy nem is gondolkodnak el emberek a dolgokon?
Az is.
Nem csak elfogadják és kész.
Az is gond, hogy nem gondolkodnak, és az is, hogy nincs meg az alapvető eszköztáruk. Kritikus gondolkodás.
Ha már felmerült az, hogy gondolkodás és gondolkodó emberek, hogy nem jutnak el ide, akkor engem legalábbis mindig én mindig azon ütközök meg, hogy számomra értelmesnek tűnő emberek, tehát akik tűpontosan látják a világ bizonyos dolgait, bizonyos kérdésekben úgy nyilvánulnak meg, ami számomra nagyon kedves, mert látom, hogy úgy gondolkodik, ahogy én, és látom, hogy igen, racionális, és igen, nagyon-nagyon igaza van ebbe a kérdésbe, és igen, megfogalmazza a valóságot, teljesen a valóságot látja, és tényleg úgy van, és nagyon jó, és aztán kiderül utána, mert mondjuk nyilatkozza valahol, hogy ő mondjuk vallásos. Itt gondolok például számomra, tudom, hogy ő egy nagyon olyan figura, aki megosztó, a Puzsérre gondolok itt, tehát tudom, hogy őt nem mindenki tartja olyan gondolkodónak, akit érdemes követni, és érdemes a gondolataira odafigyelni. Én annak tartom, mert én olyan videóit is látom, meg olyan megnyilvánulását, olyan publicisztikát látom, ahol tényleg a valóságot tűpontosan látja, nagyon-nagyon-nagyon jól leírja a problémákat, és nem csak látja, hanem meg is tudja remekül fogalmazni, kiváló retorikai érzékkel, stb. Meg tudja fogalmazni ezeket a dolgokat úgy, hogy egyrészt mindenki számára érthető, aki egy kicsit is értelmes ember, másrészt meg pont úgy adja át, ahogy vannak azok a dolgok, és akkor ő például vallásosnak tartja magát, vagy említhetném például Lajos videójában is megjelenő Osváth Zsoltit, aki amikor éppen nem celebekről csinál videókat, ugye ő egy youtuber, amikor éppen nem celebekről csinál videókat, meg nem politikusokról, akkor egyébként az élet dolgairól beszél, és példának okáért, ugye ő az például az egyik, akire utaltam, amikor arról volt szó, hogy ugye egyrészt meleg, másrészt pedig, tehát ugye meleg párjával él, és ugye a gyerek örökbefogadás téma náluk. Tehát például ő volt az egyik, akire utaltam, és ugye te pedig arról csináltál videót, hogy hogyan lehet egy meleg keresztény vallású, miközben a kereszténység ugye ezt az egész dolgot elveti és utálja és a pokolra kívánja, hogyan egyeztethető ez össze, ez a dolog. Na most én meg az arra szeretnék rákérdezni, hogy szerintetek az ilyen emberek, akik egyébként gondolkodnak, amit ugye megfogalmazta, azok hogy nem jutnak el odáig? Ezek felnőtt emberek, tehát azért az Osváth Zsolt fiatalabb, a Puzsér már nem annyira, de hogy nem jutnak el idős korukra? Nem gyerekek, tehát hogy nem jutnak el oda, hogy, hogy oké, gondolkodom, és akkor, hogy ez a vallás dolog, ez nem. Az Osvárd Zsoltiról tudom, hogy vallásos neveltetést kapott. Emlékeim szerintem Puzsér is mondott valami ilyesmit, hogy ugye gyerekkorában ő így szocializálódott. Ugye az Osvárd Zsolti, ő ráadásul állami gondozott is volt, ugye, amiről beszéltünk. Is, még ott is kapcsolódik ez a témához. Úgyhogy halmozottan hátrányos helyzetűek ilyen szempontból, én legalábbis annak tartom azokat, akik egy gyerekkorban már rászocializálnak a vallásra, hiszen már mínusz 10-ről indul egy mínusz 10 plusz 10-es kellene ebben a kérdésben, tehát nem nulláról legalább. Te, mint az Osvárd Zsolt videó készítője, mit gondolsz erről?
Először általánosan szeretnénk megfogalmazni egy olyan gondolatot, hogy van rengeteg nagyon intelligens ember, aki vallásos, és úgy gondolom, hogy ennek valami olyasmi lehet a hátterében, hogy hiába ismerek egy témakört nagyon jól, most legyek fizikus, matematikus vagy akármi, nem biztos, hogy a vallási témakörben is annyira benne vagyok. Egy intelligens embert is meggyőzhetnek rossz érvek, és egy kevésbé intelligens embert is meggyőzhetnek jó érvek. És én ide akarom említeni Jordan Petersont, aki klinikai pszichiáter, ha jól tudom, tehát szerintem nem kérdőjeles az, hogy ő egy igazán okos ember, mégis amennyire én tudok róla, vannak olyan megnyilvánulásai, amik, hogy mondjam, józan észre szembe mennek. Most beszéltünk a vallási témáról, vagy másról, de egyébként kicsit nekem is ilyen furcsa, de valamennyire értem a hátterét. És ugyanezt elmondhatnám Puzsérra vagy Osvárd Zsoltra. Nem gondolom, hogy ők buta emberek vagy ilyesmi, de az biztos, hogy valami meggyőzte őket az adott vallásról, az adott világképről. És nyilván úgy gondolom, hogy nem egy jó érv győzte meg őket, hogyha tudnék róla, hogy egy jó érv.
Jó érv. Tehát...
Ugye, hogyha tudnék egy jó érvet, akkor én se lennék ateista, szóval igen.
Egyébként egy jó mondás, hogy én azonnal, tehát hogyha meggyőző bizonyítékok lennének, tehát például még nincs is egy ilyen, az ellenérzésem az ahogy beszéltük, a mindenféle rossz és a büntetek, gaztetek miatt van, de hogyha kiderülne, hogy és egyértelműen, ahogy a tudományban ki tudnak derülni dolgok, kiderülne, hogy Zeus viszont tényleg, akkor, és ez egy kellően alátámasztott ismeret lenne, nekem semmilyen érzelmi problémám nem lenne azt mondani, hogy ezt benéztem. Vagy mit tudom, most tök jó érveket hoztatok, ez engem már meggyőzött. Ez simán benne van a pakliban, egyébként csak erre akartam reagálni, hogy én nem úgy vagy, nem ilyen szempontból nem vagyok a bizonyítékok hiányában vagyok az ateista, de ha lesznek bizonyítékok, akkor az ellenkezőjére is meggyőzhető, csak még nem találkoztam ilyennel.
Igen, a bizonyíték hiánya nem a hiány bizonyítéka, de nagyon ajánlom neked tényleg megtekintésre az Ágostonnak a csatornáját, ezt az Olga Centrálingot, mert ott például pont foglalkozik ezzel a kérdéssel, hogy ez, ahogy le van írva, és ahogy a vallások tartják, meg főleg a keresztény vallással foglalkozik, hogy nyilván megy Európában, azért mégiscsak az divik, leginkább, hogy úgy nem történhetett. És bizonyítékokat hoz, érveket hoz, stb.
Tehát egy pár videót láttam, és igen.
Tehát innentől kezdve pedig nem lehet. Ami igen. Nem történhetett úgy, arra nem lehet ugye bizonyítékokat hozni, mert most hófehérke sem létezett, milyen érdekes, hogy ezt elfogadjuk. De egy ugyanilyen mesekönyv alapján leírt figurát meg így, hát nem tudom. Tehát ez ilyen nincs.
De ha lenne több millió ember, aki azt mondja, hogy hófehérke létezik,
igen,
akkor lehet, hogy már teljesen más lenne a gondolatmenet.
De és... nem, mert akkor is tudjuk, hogy nem. Megmondom miért. Így van, én mindig a fényevést hozom föl. Mindig a fényevést. Attól, hogy most tízezrek vagy százezrek hisznek abban, hogy a fényevés létezik. Tehát, hogy a fényevés, tehát, hogy őt fényt esznek, akkor ők, tehát nem kell az embernek ételt tennie, mert az butaság, hanem hogy elég a fényt tenni. De most sorra halnak meg közülük, meg intenzív osztályra kerülnek meg, stb. De attól ez még nincs így, hogy ők így gondolják. Én mindig azt, és egy csomó embernek mondtam már ezt, hogy barátom, attól, hogy te ebben hiszel, és ez nem vallás témában volt egyébként, egész sok olyan embert ismerek sajnos, aki totál ilyen álomvilágban él, és én mindig elmagyaráztam neki, hogy, mert hogy ő nem érti, hogy most ez akkor miért történik. Hát azért, barátom, mert amit a fejedben elképzelsz, annak semmi köze a valósághoz, és a valóságot pont nem érdekli, hogy te mit gondolsz. Tehát ezt kellene már felismerned, hogy a valóságban ettől még a dolgok megtörténnek. Attól, hogy te hogyan gondolkodsz róla a fejedben, attól ezek még megtörténnek a valóságban. Úgyhogy az az álomvilág, azt kellene letenni, ami a fejecskédben van, a valóságra kellene koncentrálni, de egész egyszerűen embereknek ehhez nincs sokszor érzékük. Voltak emberek, akik konkrétan azt mondták nekem, hogy Zsolt, én egyszerűen nem tudok úgy gondolkodni, hogy te. Azt én látom, hogy jó, tehát látom, hogy az olyan, de én egyszerűen nem tudom. Elindulok A-ból, pontból, elkezdek rajta gondolkodni, és nem jutok el arra a következtetésre, amire te pedig látom, hogy te eljutottál oda. Ez hogy kell? Nem tud, nem képes.
Egy nagyon fontos dolgot mondasz, és szerintem most ilyen szempontból mi a lehető legnem reprezentatívabb minta vagyunk, ami létezik, egy matematikus, meg egy fizikus, meg egy mérnök, így együtt.
Tehát, hogy akkor miért nem tudom, kicsit távol, de nagyon kedves.
Vagy minden, tőle, vagy minden,
igen, tehát, hogy alapvetően hát technikus. Ember, igen. Így van.
Tehát, hogy mi tényleg olyan rendszerekben gondolkodunk, és erre
nem úgy vagyunk nagyon.
Ezt egyébként ezzel vitatkoznék, mert ez viszont, ez nem úgy vitatkoznék, hanem Ez egy szokásos érv, hogy akkor te nem hiszel a szerelemben, vagy a szépség, ja, vagy nem tudod értelmezni a költészetet?
Létezik. Költészet létezik. Tehát van ez a Facebook mém, hogy az indiánokat, mikor megtérítették a keresztények, és akkor nevetve mondja ott a keresztény, nem tudom, spanyol konkvisztátor, mit tudom én, valamelyik keresztény, hogy mondja az indiánok, hát én napistenbe hisztek, és akkor mondják, hogy haver, a nap létezik.
Igen, ez egyet több érve van, mint nekem.
Így van, igen. Így van, tehát miről beszélünk?
Szóval én azt gondolom, hogy amit itt pöcögtettek, tehát az hogy ez a fajta a logikus, empirikus gondolkodás, az nehéz, és azért nehéz, mert sokszor az intuíciónkkal szembe megy. Mi az intuíciónk? Ezt is sokszor szoktuk ilyen körökben lehet olvasni, vagy mit tudom, hogy hát az evolúció során alakultunk ki, és az agyunk mintázatokat generál, és egészen jól indokolható, hogy nagyon szeretünk okozatot belelátni abba is, ahol nincs, ami egy a túlélésünket segítő algoritmus vagy gondolkodási séma, de nem mindig működ, nem mindenre húzható rá, és amire nem tudjuk ráhúzni, ott nagyon bajba vagyunk, mert az intuíciónk azt szeretne okokozati összefügg, fekete macska, és akkor,
na, itt a akkor probléma, baj lesz. Ráhúzni.
Ez lehet, hogy tök jól működött akkor, amikor menekülni kellett a
karfogó tigris mellől. Mai napig, így tehát van. Azért, amikor gyorsan kell dönteni, meg, akkor
nem nagyon sokszor. Így van. Én nem azt mondom, hogy ez sosem működik, én csak azt mondom, hogy vannak olyan helyzetek, és a mai világunk, ami nagyon komplex, nagyon sok szempontból sokkal bonyolultabb és sokrétűbb, mint 10.000 évvel ezelőtt, vagy 100.000 évvel ezelőtt, ebben a világban nem mindig jutsz a helyes következtetésre.
Igen.
És az, hogy jelenségben ráadásul tudatot, vagy önálló gondolkodást látunk, az is egy olyan gondolkodási séma, ami nagyon elvihet abba az irányba, hogy ha így gondolkozol, és jön egy ilyen matematikus, technikus, fizikus csóka, akkor hirtelen összeütkezésbe kerül az ő gondolkodásmódja, ahol ő szeretne akaratot látni, ami azt mondjuk, hogy hát itt egy jelenség van, az akaratot majd elhiszem, hogyha bizonyítjuk, és innentől egy ilyen kekec, akadékoskodó figuráknak tűnünk, és ez nagyon sok embernek az intuíció ütközik, és ezért tök nehéz nekik ezzel a gondolkodással menni, amit mondasz, hogy hiába még érti is, vagy látja, hogy a logika, de nagyon az ő ösztönös gondolataival tökre ütközik, és könnyebb elengedni, mert ez nehéz, ez a fajta bizonyos értelemben azért nehéz, mert az intuíciónkkal szembe megy. A valószínűség egy ilyen nagyon klasszikus dolog, hogy nagyon nehezen tudunk a kis valószínűségekkel mit kezdeni. Erre vannak kutatások például, és a matematikának egy csomó olyan jelenség, vagy a fizikának, kvantummechanika. le tudjuk írni, de érteni is őszintén senki, ez az egy, hogy mennyire értjük, és ennek a műfajnak a legjobb művelői mondják azt, hogy azért, hogyha érted, akkor vagy tévedsz, vagy hazudsz. Tehát ezek nehéz dolgok, és ezen nehéz operálni, és sokkal könnyebb egyszerű dolgokkal menni. És még, bocsánat, még arra akarok visszatérni, hogy amúgy értelmes, tűpontosan gondolkodó emberek miért lehet, hogy ők más sémákban is gondolkodnak, mert azt gondolom, hogy nagyon sokféle az elmúlt évezredekben rengeteg minden másfajta megközelítés mód is van, és pláne a mai világban ezekhez hozzá is férsz, és nagyon sok ezeknek a neveknek, akik ráadásul médiafigurák, neki lehet egy agendája, neki lehet érdeke, hogy más mond.
Persze.
Ő ahogy beszéltük, ahogy felnőttél, ahogy nem csak a feszes, empirikus gondolkodásmódból merítünk, hanem a művészetekből, stb. Tehát, hogy annyi rétege van minden embernek, lehet, hogy hatott rád egy olyan ember, akire felnézel, aki neked fontos volt, és ő nagyon spirituális, vagy hívő, és onnan sok mindent hozol. Tehát ez a sok-sok jelentésréteg, ez a fajta szigorú gondolkodásmód, az csak egy aspektusa az életnek, vagy az embereknek. Csak ebben a kéréskörben nagyon fontos lenne, hogy így minél többen tudjunk így gondolkodni. Ez, igen, nagyon fontos
ezért
lenne.
Ezért érdekelt volna engem pontosan, mert ahogy te is megfogalmaztad meg, hogy te is utaltál rá, nagyon-nagyon sok olyan ember van, aki mondjuk ki, értelmi képességéből adódóan, mert azért ezt mondjuk ki, hogy ez így van. Tehát nem egyforma értelmi képességekkel rendelkezünk, nyilván hozzuk is magunkkal, meg a környezetünk is alakítja, meg a szocializálódás, meg minden benne van, de nagyon sokan nem képesek értelmi alapú döntéseket hozni, értelmi alapon vizsgálni a világot, értelmi alapon hozzáállni bármihez. Éppen ezért, mivel ők erre képtelnek, automatikusan ráállnak, én azt gondolom, hogy már gyerekkorban kialakul ez, az érzelmi alapú döntésekre. És erről szól az is, amit te mondtál, meg amikor te is utaltál rá, hogy nem képesek valamiért bizonyos dolgokra, és ezért volt számomra kérdéses az, azért tettem fel ezt a kérdést, hogy akik viszont képesek rá, azoknál hogyan alakul ez. Mert azt viszont nem értem. Tehát amikor nem képesek rá, és ezért érzelmi alapon hoznak döntéseket, mert nem tudnak más, nincs más a tarsolyukban, az rendben van, azt megértem. Ott nem is tehet róla sokszor az ember maga, hiszen ami van, abból kell főznie, tehát ez nem. Ami nem teljesen igaz, mert hiszen fejleszthető ez. Tehát az értelem, meg az intelligencia, az fejleszthető, én azt gondolom. És megtehetni éppenséggel, de mondjuk nincs rá igénye, vagy nem tudom, jó, oké. Okay. De ezek az emberek, akik viszont láthatóan csiszolják az értelmüket, és láthatóan, akkor mi az értelme, hogy csiszolja az értelmét, hogyha ide viszont nem jut el? Oké, ezzel le is zárom ezt a kérdést, ha még esetleg nem akarsz valamit mondani hozzá, mert nem akarom én ezt húzni tovább, meg megértettem a válaszodat, csak ezért tettem föl, tehát hogy hogyan jutnak-e ide ilyen emberek.
Szerintem csak egy annyi félmondatot tennék hozzá, hogy igazából szeretnék, hogy legyen valami. Ezek az emberek. Attól függetlenül, hogy most más dolgokhoz hogyan állnak.
Megint a vágyvezérelt gondolkodás.
Igen. És lehet, hogy egyébként nem gondolkodnak így érzelmileg, de ez egy olyan nagy súlyú dolog nekik, amivel már nem tudnak mit kezdeni racionálisan. De ez is lehet egy hátulütője, vagy a hátterében.
Jó. Akkor ezt megbeszéltük. Ha már említetted a spiritualitást, ez nagyon érdekes kérdés volt, mert hogy vannak ateisták, méghozzá én úgy látom, hogy egész nagy számban, akik a vallást azt ugyan elvetik, úgy, ahogy van, méghozzá elég harcos módon, hogy te is használtad ezt a szót, elég harcos módon elvetik, viszont azt mondják, hogy maga a spiritualitás, vagy ezek a spirituális dolgok, mint mondjuk a, nem tudom, a csillagjóslás, meg ilyenekben való hit, az tök oké. Tehát ez teljesen rendben van, mert hogy annak legalább van valami kézzelfogható alapja. Hát gondolnak ők, nem tudom, a csillagok létezésére, más nem nagyon... Más
igen,
nem nagyon
van nap,
tudok.
Igen.
Van nap, meg vannak, igen, tehát meg vannak más napok, és akkor körülbelül ennyi nagyjából a valóság alapja, vagy nem tudom pontosan, mire alapozzák, én egy-két ilyen érvet hallottam, aki erre alapozta, hogy hát igen, mert az legalább valami valóságon alapul, meg hogy az nem olyan, mint a vallásos hit, más ateisták nyilvánvalóan azt mondják, hogy az ugyanolyan, mint a vallásos hit, tehát ugyanolyan problémás, ugyanolyan káros. Mit gondoltak erről?
Tulajdonképpen szerintem valamennyi alapja a vallásoknak is van, olyan értelemben, hogy volt valamiféle esemény, amit megfigyeltek, vulkánkitörés, cunami.
Nem tudták, hogy mitől.
Nem tudták, hogy mitől, és akkor Isten rakták ezeknek az okának. Mert most, hogy ezt tekintetjük úgy, hogy van-e valami alapja, vagy hogy egy szentkönyvben leírt történeteknek van valami alapja. Lehet, hogy van, lehet, hogy nincs, ettől még a tartalma nem lesz igaz. És ugyanez igaz az ilyen spirituális cuccokra, horoszkóp, mit tudom én, hogy lehet, hogy amikor születtem, épp álltak valahogyan a csillagok, de semmi nemű korrelációt nem tudunk megfigyelni abban, hogy most az én életem hogyan alakul, hogyha mit tudom én, mérleg vagyok. És egyébként az egypetélyű ikrek, vagy igen, vagy kétpetélyű ikrek abszolút elátszáfol erre, mert azt látjuk, hogy ugyanakkor születtek gyakorlatilag ugyanolyan genetikával, ami most nem annyira lényeges, de néha teljesen más személyiség alakul ki bennük.
Igen, ez tök jó példa. Most csak... Ez nagyon jó példa volt, amit mondtál. Ez gyakorlatilag szóval... megcáfoltad úgy, hogy van az egész horoszkóp kérdés gyakorlatilag ezzel, de most nem. Tulajdonképpen ennyi. Tehát ez gyakorlatilag az egész innentől kezdve kuka. Tehát, mert ugye ez pont erről szólna, hogy amikor adott pillanatban születte, akkor neked ilyen meg ilyen tulajdonságaid vannak, és hát könyörgöm, itt sok milliárd fényévnyire lévő, már nem is létező csillagoknak a fényéről beszélünk, ami nem tudom hány milliárd fényév ott élnek ide, és azoknak a pillanatnyi kettődimenziós megfigyelőléséről beszélgetünk, ahol belerajzolgatunk kizét szekeret, meg nem tudom mit, meg vízöntőt, meg nem tudom, ez egyszerűen víz kategória. Tehát igen.
Még ide lenne egy olyan megjegyzésem, igen? Hogy lehet, hogy itt a valóság alapra úgy gondolnak, hogy maradva a horoszkópnál, hogy annyira homályosan fogalmaznak, hogy tényleg bejön, ráhúzható minden. És itt azért elég fogékonyak lesznek az emberek a megerősítési torzításra, confirmation bias. És jó, most bejött pont a horoszkóp, akkor elhisszük, hogy ez működik, és a másik 100 alkalommal, amikor nem jött be valakinek, azt figyelmen kívül hagyjuk.
Abszolút. Sőt, a leírásból, ha van 10 mondat, a 9 nem vonatkozik rá, az teljesen figyelmen kívül hagyja. Egybe talál némi valóságtartalmat, ami valóban olyan az életére vonatkozó, ami tök általános valami, nem tudom, hogy ezért nem tudom, szerelmes lesz, vagy nem tudom, valamilyen barátságot szoktak írni.
Mondhatja, hogy működik a horoszkóp.
Tessék, működik, és bizonyítva látja, és másnap megint úgy kell fel, hogy el fogja olvasni. Én a televíziónál és újságnál, tehát egy helyen volt televízió és újság szerkesztőség, én ott dolgoztam, és meséltem már ilyen hívő embereknek, akik ennyire hittek a horoszkópban, meséltem el, hogy figyelj, tudod, hogy születnek a horoszkópok? Elmondom, hogy egyik nap például, hogy született az aznapi horoszkóp. Kolléganőm, újságíró kolléganőm, akire a horoszkóp volt bízva, meg kell jegyeznem, hogy a horoszkóp, azt tudjátok, hogy a minden újságnál a legalja, tehát az gyakorlatilag lefokozás. Ezt itt meg kell, tehát akire már semmi más nem bíznak, ezt amerikai filmekben látjuk, az a horoszkóp. Tehát, hogy már az időjárás sem, tehát semmi, tehát horoszkóp, mert az olyan ír valami texas. Na most az úgy nézett, hogy beállítottam a szerkesztőségbe, hello, sziasztok, mi újságban minden. Te Zsolti, de jó, hogy jöttél, mit írjunk a vízöntőknek, mit írjunk ezeknek, te milyen jegyű vagy vízöntő, na, akkor mondjál már valamit, mit írjunk nekik. Na, így születnek a horoszkópok. Tehát, és akkor ezt emberek úgy olvassák el, hogy hát az Úristen a napját, tehát annak fényében éli, hogy nem mehet most ki az utcára, mert nem tudom, el fogja ütni a busz. Tehát fél attól, elképesztő, hogy emberek hogy tudnak ebbe inni. Szóval csodálkozom ezeken a dolgokon is. Nem tudom, hogy ez hogy lehet valóságként megélni.
Nekem van egy most annyi minden, nagyon-nagyon sok minden jutott eszembe. Azzal kapcsolatban, mint mondtatok, zseniális kutatások is voltak, ami én ezt egyébként Darren Brownon keresztül ismerem, nem tudom, megvan-e, ő egy ilyen angol, minek is mondjam, nem mentalista, azt hiszem ez az, de ő mondja azt, hogy semmi vudu nincs, hanem ezek technikák, amiket használ, például hipnózis, meg egyebek. Még arról is beszél, hogy, hogy mennyire van hipnózis, mennyire nem, ebbe az irányba nem menjünk el, de például ő csinált egy olyat, ő megismételt egy olyan kísérletet, ami a 70-es években volt ilyen kísérlet, hogy mit tudom én, 25 diák kap egy személyre szóló elemzést, ilyen személyiség elemzést, akkor mit tudom én, meg kell adni a születési dátumokat, ami személyes tárgyat adnak, meg stb., és akkor mit tudom, egy 2-3 nap múlva mindenki kap egy személyes elemzést. Az első kérdés, mindenkinek odaadják, és egy százalékos, egy olyan számot kérnek tőle, hogy mennyire ő az, amit ő ott olvas. És akkor a számok szinte mind, illetve a számok összesség, mindegyik szám pozitív, van, aki azt mondja, hogy 100%, van, aki 90, van, aki 40, meg tudom én, és akkor a következő kör az, hogy na, akkor, hogyha ez ennyire rólatok szól, és ennyire egyedi, akkor játsszuk már azt a játékot, hogy kitaláljátok, hogy vajon ki, és hogy csereberéljétek el a szöveget, és akkor próbáltok meg kitalálni, hogy melyik szöveghez melyik ember tartozik. És akkor kicserélik, és akkor ilyen zavart nevetgélés, mit tudom én, és így az van, hogy mindenki ugyanazt a szöveget kapta. És ugye mi történik? Az történik, hogy tele van ezekkel a Barnum mondásokkal, ezekkel az általános mondásokkal, ami egy arra korosztályra meg ráadásul nagyon jól ráhúzható, vagy minden korosztályra is, ami egy 22-24 éves embert, erről ugye vannak kutatások, hogy mik a jellemző dolgok, miben van, stb. És akkor, tehát, hogy nagyon is rá lehet erre, pontosan a Derren Brown könyvében le is hozza ezt, hogy mi a szöveg, és én is beleolvastam, fantasztikus. Tehát egy csomó ilyesmi van, hogy ilyen mondatokkal van tele, hogy én gyakran gondolom, hogy más vagyok, mint a többiek, de ezt nem szeretem kitenni az asztalra, hogy marginalizálódjak, és stb. Vagy foglalkoztat azt, hogy valami, hogy kellene festeni, vagy könyvet írni, vagy mit tudom. Hát mindenki abban a korban, vagy sokan, tehát ez sokakra igaz. Szóval ez színtiszta pszichológia, és erre rengeteg kutatás van, viszont én olvastam olyan kutatást, és tökre érdekelne, ami arról szól, hogy viszont az évben a hónapok szerint, attól függ, hogy ki mikor született, vannak bizonyos korrelációk. És ugye itt óriási, ez a klasszikus.
Kérdezzük már, hogy a naptárunk mennyire valós.
Nem csak arról van
szó. Tehát, hogy a naptárunk mennyire valós.
Nem csak azt mondom, hogy
erről is beszélgetünk.
Hogy úgy tűnik, hogy van némi korreláció bizonyos dolgokban, hogy aki januárban született, vagy júliusban más statisztikai szinten, más tulajdonságai vannak, és tök elképzelhető, hogy mindenféle racionális, hogy más kaját evett, mások voltak a fényviszonyok, többet volt kint. Amíg nincs erre egy mondjuk egy olyan elemzés, ami ezeket a faktorokat méri, hogy milyen nyersanyagok voltak a kajában januárban, meg július, mennyi fény kapott, így van, mennyit volt levegő, stb. Ez tökre változtathatja az, és az, amit az előbb is behoztatok, persze az, hogy felrajzoltunk az égre, tehát ez amikor az van, hogy ez elkezd ilyen okozattá, itt van, amikor belelátunk mintázatokat valamibe, ami nincs, és ugye ez egy teljesen más történet.
Hát nagyon erős kapcsolata van ennek a vallással, azért ezt be kell látnunk. Egyébként nem kell ezt kutatásokat végezni, bár felfogható, amit én fogok mondani, ez is egyfajta kutatásnak, ha úgy veszük. Én már 20x éve videókazettákat digitalizálok, ugye erről beszéltünk már, meglátjátok is itt a helyzetet. Abba gondoljatok bele, hogy azért itt egy jókora mintát kapok az emberek életéből. Uh-huh. Mert én látom az életüket gyakorlatilag több tíz évre visszamenőleg. Jó, nyilván nem nézek minden kazettát végig, szó nincs erről, mert annyi időt, ez is esélytelen, de azért szépen azért látom. És úgy higgyétek el, hogy az összes kazetta, az összes ember összes kazettája egyforma. Uh-huh. Az anyaga. Uh-huh. Tehát ultrahang jó esetben gyerek születés, gyerek első születésnap, gyerek születésnapok.
Esküvő,
igen. Keresztelő, esetleg igen. Ilyesmi. Tök egyforma. Mindegy, hogy ez az ember ateista van, vallásos. Hát legfeljebb ennyi van, hogy mondjuk keresztelő különbség, vagy nincs egyházi esküvő, de piti ilyen eltérések vannak, és az emberekért, és gondoljatok bele, hány ezer ember fordult már meg nálam 20x év alatt, hogy ez micsoda erős minta. Most ez csak, és nem csak Magyarország egyébként, mert külföldön élő magyarok, külföldiek is voltak már nálam, akik éppen itt voltak Magyarországon. És egyszerűen azt látom, hogy nincsenek nagy eltérések. Tehát a következő ember, amikor bejön, képzeljétek el, hogy nézne rám. akkor elmondanám neki, hogy hozott 10 kazettát, akkor elmondom, hogy mi van rajta. Így elmondanám, hogy úristen, ez honnan tudja? Hát maga valami jós vagy látnok, vagy ezért? Hát nem, csak már láttam pár ilyet. Tehát ez egyfajta kutatásnak felfogható, persze.
Ez szinte ez
de ennyire nem különbözök életek.
Amit mondasz, mert...
Annyira kevés embernek tér el ettől az élete, hogy nem az a minta.
Nekem ez egy nagyon fontos megélésembe vágott bele, az, hogy mi a baj a vallásokkal? Például az egyik pont az, hogy mennyire szeret megosztani, és szeret más mindenki, más népcsoportok, más vallásúak, és különböző kisebbség, a nőket elnyomja, stb. Nagyon sok vallás előszeretettel szeret csoportosítani, és a te felsőbb rendőrségedet kihangsúlyozni, és ez, amit mondasz, ez arról szól, és ez most egy megint ilyen, majdhogy nem spirituális gondolat, hogy sokkal hasonlóbbak vagyunk, mint amennyire ezt szeretjük látni. Hogy belegondolsz, kik háborúznak, hogy mindig a szomszédos pont most éppen mellettünk zajlik ez. Hát lényegében 80%-ban a nyelvük is azon, a kultúrájuk nagyon hang, és akkor egymásnak esnek, vagy a Közel-Kelet, nem akarok belemenni. Tehát, hogy rengeteg olyan példa van, hogy egymáshoz nagyon hasonló embercsoportok gyűlölik egymást, és azt gondolom, hogy ennek a vallások nagyon sokszor a kifejezett gerjesztői. És ez, amit mondasz, pontosan ez ilyen értelemben ez akár spirituális gondolat is lehet, hogy fókuszáljunk már arra, hogy sokkal hasonlóbbak vagyunk, és sokkal közösebbek a nehézségeink, a megéléseink, mint amennyire ezt szeretjük tudomásul venni.
Igen. No, hát nagyon jól megállapítottuk, hogy a vallás káros, a spirituális dolgokra is kitértünk, ugye mindenki másképp látja ezt a dolgot, de most akkor felteszem a 10 millió forintos kérdést. Erre volt ez az egész kihegyezve. Hogyha ez ennyire káros, meg ennyire nem jó ilyen világban élni, meg ennyire nem szeretnénk ilyen világban élni, akkor mit tehetünk? Tehát milyen megoldási lehetőségek vannak erre, hogy ne kelljen ilyen világban élnünk, mert azért azt látjuk, hogy a vallásos emberek többsége azért nem meggyőzhető arról, hogy hogyan kellene gondolkodni racionálisan.
Én ebben nem vagyok biztos.
Igen?
Tehát szerintem megint az van, hogy ez a nagyon hangos kisebbség. Tehát azért a legtöbb ember nem az a kőkeményen, bigottan vallásos ember.
Tehát azért most már ott tartunk, úgy érzed, hogy inkább ez a lazábban kezelik a vallást az ember.
Ez egy spektrum, nem? Tehát nem mindenki
tehet
a fehér. Hát én meg inkább azt látom, hogy a vallás meg a hit. Tehát, hogy a vallás meg a hit között van óriási szakadék. És most már inkább eltolulunk arra, hogy hit. Tehát inkább, és ugye a vallás az egy nagyon erősen meghatározott valami, ez egy közösséghez való tartozást feltételez. Kifejezetten arról van szó, hogy neked ezt kell gondolnod, és így különben nem tartozhatsz ez a valláshoz. Jó, lehetsz hívő, az minket nem érdekel, de ha ide akarsz tartozni, akkor ezt kell gondolni, hogy már egy kicsit ezt is akkor tisztázzuk, ugye. A hit az pedig, hát mindenbe lehet hinni, van, aki a nagy spagetti szörnyben, ugye jó, nyilván az egy viccvallás, vagy viccből találták ki, nyilván, sőt, gúnyból találták ki pont a vallások ellen, de hihetsz akármiben, és inkább ezt lehet, hogy ma már ez dívik. Tehát ma már erre felé mennek inkább az emberek, nem? És akkor ezt vehetjük úgy, hogy egyfajta fellazulás a vallások alól, és akkor erre, ahogy igen. Modernizálódik a világunk, egyre inkább erre felé tartunk, nem?
Jó, hogyha ezt a fogalmat használjuk, akkor hogyha valaki csak hisz, de nem vallásos, az sokkal könnyebben meggyőzhető lesz, sokkal nyitottabb lesz, nincs megadva neki egy konkrét rendszer, amit neki követnie kell. Akkor...
Érdekes, hogy én tanultam nehéz szó, ezért gondolkodom kell rajta, hogy mi is volt ez, mediációt. Tanultam mediációt. Az első dolog, amit megtanulsz, már hogyha jó helyen tanítják, ugye vannak ebben is kóklerek, de én a legnagyobb ilyen magyar szervezettől tanultam a mediációt, az első dolog, amit megtanulsz, az, hogyha meggyőződésből fordulnak hozzád mediáció ügyben, most milyen példát hozzak, lehet mondjuk vallási vagy hitbéli meggyőződés. Tehát átlóg a szomszéd almafája, vagy nem tudom, fája az én, valamilyen fája átlóg az én kertembe, és ez szerencsétlenséget hoz rá, mondjuk. Most mondtam nem a legjobb példa, mert nem túl életszerű, de mondjuk, vagy bármilyen van, ami szerencsétlenséget hoz rám, és az ő okozza nekem, és ez ügyben mediátorhoz fordulnak, nem szabad elvállalni. Nem szabad elvállalni azért, mert inkorrekt vagy, hogyha ezt elvállod, mert ez ügyben nem lehet mediálni. Ami azt jelenti, pedig a mediátorok azért tudják, és a mediáció az nem tegnap alakult, azért annak is elég nagy múltja van, és a mediátorok kizárják maguk közül, aki ilyen ügyeket elvállal, úgy tudom, mert hogy, bár ez nem egy szakma, még mindig Magyarországon nem elfogadott szakma, de a szövetségnek és ilyesminek nem lehetsz tagja, hogyha ilyen ügyeket elvállalsz, mert akkor csak a pénzért csinálod, és nem etikus elvállalni ilyen ügyeket, mert ilyen ügyben nem fogsz tudni mediálni, tehát eleve úgy vállalod el, hogy tudod, hogy a végkimenetele nem lehet mediáció. Mégpedig azért, mert nem meggyőzhető. Képzeljétek el. Ez az első, amit megtanulsz. Soha, mert ugye mediátornak képeztek minket, mert úgy volt, hogy ezzel fogunk foglalkozni, soha nem vállalhatunk el egy ügyet, úgyhogy ezt meg kellett fogadni szentül, hogy már pedig nem fogunk ilyen ügyet elvállalni, mert nem lehet mediálni ilyen ügyekben, mert és erre nagyon komoly amerikai és egyéb tanulmányokat hoztak akkor. Nyilván erre már nem emlékszem, fiatal voltam még, akkor ma meg már öreg vagyok, de a lényeg az, hogy akkoriban erről komoly tanulmányokat említettek, ez és ez, nézzünk utána, utána lehet nézni, meg a kezünkben nyomták, tessék, itt van, olvassuk el, ilyen tanulmányok voltak erre, nem meggyőzhetőek, akik hitbéli meggyőződ, bármiféle meggyőződéssel, tehát az van az ügy mögött, az áll az ügy mögött, akkor nem szabad elválni, tök mindegy, hogy melyik félnél, nincsen, akár mindkettőnél, teljesen mindegy, ha az egyik ez van, nem lehet mediálni. No. Ez egy érdekes dolog. Tehát nagyon, nagyon érdekes, hogy pont most láttam egyébként egy beszélgetést, amiben pszichiáter szociális munkással vitatkozott arról. Szociális munkás, tehát a pszichiáter azt állította, egyébként a legnagyobb nevű magyar pszichiáter, gondolom nem kell mondanom, hogy kiről van szó, aki így legismertebb széles publikum előtt is, ő azt állította ebben a műsorban, hogy ő nem foglalkozik olyan emberekkel, olyan...
Ügyfélem.
Igen, drogosokról volt szó, aki önmaga nem akar.
Igen.
Mert azt mondta, hogy ez teljesen felesleges.
Ez minden segítő szaknak az alapja, hogy azon tudsz segíteni, aki maga is akar.
És
ez,
nagyon érdekes, alap, hogy igen. Viszont a szociális munkás pedig azt mondta, hogy ő neki konkrét tapasztalata van az ügyben, hogy már pedig igen, és ő hozott ki embereket így.
Wow.
Mert ugye azt állított a pszichiáter, hogy nem is lehet rá meggyőzni, hogy eljárjanak, és a többi, és ő neki konkrét nevei lettek volna, tehát ő neki konkrét példákat tudott. Na, ez egy érdekes dolog.
Ez érdekes, én ezt máshogy...
Mert ez megint egy hitbéli valahol, hát sőt, attól még durvább, mert mögött már csomó minden más is van, ugye, egy szenvedélybetegség, És ő konkrétan azt mondta, ez nem igaz. Ő ezzel nem ért egyet, nem így van.
Érdekes.
Jó, ebből már tudjuk, hogy lehetséges.
Hát nem tudjuk, hogy azon a területen lehetséges, azt tudjuk. Az, hogy most a vallással kapcsolatos, hogy hogyan alakul fene, tudja. Ugye tényleg a vallásosság foka talán, ami itt...
Azért van, aki leteszi. Tehát, hogy szerintem már mi is, te is említettél, volt olyan, hogy aki... vallásos nevelést kapott, és a következő generáció már ettől mégiscsak függetlenül tudja magát.
Meg vagy látta, hogy mi megy a vallásokon belül, és úgy, na, de ott megint csak ahhoz kellett egy értelmi szint, ahhoz kellett, hogy felfogja, ahhoz kellett, hogy gondolkodjon róla, ahhoz kellett, hogy utána nézze, hogy informálódjon.
De nem lehet. Na, itt vagyunk. Ez egyébként az egyik, tehát az informálódás, az én azt gondolom, hogy az egyik. Az egyik, hogyha megint megnézzük, hogy mely országok azok, amik szekulárisabbak, nagyon erős korreláció van azért a között, hogy milyen szintű oktatás van. És akkor megint lehet vitatkozni, hogy ez okozat, vagy korreláció.
Helyzet, szociális igen, helyzet, igen. Rendkívül sokat számít.
Igen, tehát az okokozat az megint az egy másik kérdés, de azért van, tehát az információ, tehát az edukáció, ez egy nagyon fontos dolog, de behúznék ebben a alapvetően balacsféltek és beszélgetésben, mert sajnos összejön három faszi, volna, eleve, igen, három faszi igen, összejön, igen. Plusz mindenki ilyen valamilyen szinten
És mindenben egy jól egyetértünk.
Igen, én azért is azt gondolom, hogy majd más adásokon tök jó lesz, ha jön másfajta létforma is, de behoznék egy olyan...
Kutyám, most itt van egyébként, kettő is, úgyhogy...
De behoznék egy olyan motivumot, ami szerintem nagyon fontos, és ezt onnan hozom be, hogy, hogy ugye hallássérültekkel dolgozom, és ez egy nagyon jó kis ilyen műhely, vagy egy ilyen petri csésze, ahol meg lehet figyelni azt, hogy az esélyegyenlőség az hogy alakul ki. És ebben azt látom, hogy nagyon hasonlóan más hátrányos helyzetű csoportokkal az önbizalom, na most én nem fogom tudni a magyar szót, de az empowerment, a felhatalmazás, az egy nagyon fontos kérdés, hogy neked van jogod nagyon sok minden, az, hogy legyen véleményed, hogy ezt tud képviselni, ezt mert képviselni, ezt föl tud vállalni. Egy olyan szinten halmozottan traumatizált csoport, mint amivel én foglalkozom, az ő megélése az, hogy ő rájuk soha senki nem kíváncsi, az ő véleményeket nem akarja hallani, neki csak megmondják, hogy mit csináljon, és mindig utasítást kap, és stb. És az esélyegyenlőség megteremtésének az önbizalom növelés, és ez az empowerment, ez a felhatalmazásnak az építés, ez egy nagyon fontos eszköze. És ez viszont azt gondolom, hogy ez összekapcsolódik azzal, hogyha társadalmi szinten elkezdjük azt mondani, hogy neked van önálló jogod, neked a tekintélyi elv, az nem automatikus. Majd akkor, erről beszéltünk egy picit korábban, hogy a tekintély majd, hogyha megdolgozom, vagy hogy mondjam, ezt bizonyítani kell.
Tisztelet,
nem a tisztelet, a tisztelet, ez a jobb szó, hogy az nem automatikus, hanem azt ki kell érdemelni. És abban a pillanatban, hogyha ez nem is annyira intellektuális feladat, hanem a saját magad identitásának a vállalása, és annak a jogosultsága, hogy te ezt vállalhatod, azt gondolom, az nagyon, az elvisz egy olyan irányba, az megmutat egy olyan világot, ahol egyszer csak azt kezded érezni, hogy jaj, de jó, hát én itt lehetek engem, én nekem van létjogosultságom, és nem valakitől való függésben kell léteznem, és azt gondolom, ez egy nagyon erős érzelmi vonal, ami, hogyha ezt erősítjük a társadalom nagy tömegeiben, akkor már ott összekapcsolódhat, hogy van egy olyan eszmerendszer, aminek az elsődleges szabálya az, hogy egy függést és egy hierarchiát nyom rád, akkor ott azért összekapcsolódhat az, hogy aha, hogy nekem nem biztos, hogy térdelnem kell, hanem állhatok is. Uh-huh. És én ezt azért szeretném behozni, hogy itt ez nem csak egy intellektuális információ, logika, mert nagyon sokat beszéltünk a logikus gondolkodásról, mert ugye a matematikus meg a fizikus, hogy axiomákban gondolkodunk és logikus következtetni, és azt gondolom, hogy ez egy olyan vonal, ami amúgy is a társadalomban nagyon előre visz, hogyha egész népcsoportok kezdik elhinni azt, hogy mi lehetünk, és nem csak valaki mástól való függésben.
Nagyon jó, egyébként választottál rögtön a következő kérdésre, ami ugye az lett volna, hogy miután, ha sikerülne ezt elérni, most értelezzük fel, hogy a vallást így kvázi kiverjék a fejükből az emberek, vagy valamilyen módon most teljesen mindegy, valami csoda folytán, hogy ugye nagyon sokaknak ez kapaszkodó, ez ilyen lelki békéjüknek, ez nagyon, nagyon fontos, meg nagyon kell, hogy akkor mivel lehetne ezt pótolni. De gyakorlatilag erre is választottál ezzel. Olyan gondolom, ugye?
Nekem ez lenne egy olyan megjegyzésem, hogy ezt a kérdést föl szokták tenni vallásos emberek, hogy de hát, hogyha nem hiszel Istenben, de hát, hogyha nem vagy vallásos, akkor mivel helyettesíted? Nem egészen ugyanaz a kérdés, de nagyon hasonlít. És ez szerintem ugyanaz, hogy amikor kigyógyulsz a rákból, akkor mivel helyettesíted? Hát az egészséggel.
Ez jó. Igen.
De hogyha úgy kérdezzük, hogy milyen eszmerendszert vagy értékrendet lehetne a helyére rakni, mert ugye az mindenféleképpen kell, akkor én a szekuláris humanizmus mondanám. Már nem biztos, hogy ez volt a kérdés.
Azt azért kár lenne tagadnunk, hogy a vallásnak vannak funkciói.
Persze.
Még így több ezer év múltán is. Tehát a világunkban én már lassan arra szintre jutottam, hogy sajnos szükség van rá. Előről kész. Szükség van rá. Tehát azoknak az embereknek szükségük van rá, akiknek nincs más. Tehát ez itt erről akar szólni ez a történet. Ez egy hiánypótló az életükben. Ezzel pótolják, amit mondtam, az értelemnek a hiányát, vagy az alacsonyabb értelmi szintet, mert nem tudnak bizonyos dolgokat felfogni, de valahogy meg kell, hogy magyarázzák maguknak. Ugye ez így volt régen is, tehát ugye primitív volt még az ember, nem tudta, hogy mit tanulja a vulkánt említetted, miért tört ki a vulkán, meg stb. ma már pontosan tudjuk, semmi szükségünk nem lenne arra, hogy ezt mi megmagyarázzuk, hogy nem tudom, jön a meteor, és akkor hullat az Istennek biztos valami tűz, akármi és el akar minket pusztítani, mert rosszak voltunk, hú, kezdjünk el imádkozni. Tehát ma már erre semmi szükség nincs, de sajnos még ma is vannak ilyen emberek, akiknek fogalmuk nincs ezekről a dolgokról, hogy ezek, ahogy említetted a kvantumfizikáról például, vagy olyan dolgokról, hogy ezek hogyan történnek, vagy nem tudom, hiányoztak éppen földrajzórán, meg biológiaórán, meg nem tudom, meg fizikaórán, vagy matekórán, ők éppen hiányoztak, mert biztos betegek voltak, és egész egyszerűen az történik, hogy ezekre a területek, ezekre a kis résekbe, sőt, ezek nem rések, ezek tátongó lyukak, ahová be tud türemkedni a vallás. Egyszerűen őnek itt terepe van, ő itt meg, mint egy gomba meg tud telepedni, és ő itt nagyon szépen tud terjeszkedni, meg tud élni ezeken a terepeken, és ezért merült fel bennem a kérdés, hogy oké, most ezt innen eltávolítjuk, tök jó, és akkor marad egy hatalmas, mert ez az ember képtelen lesz továbbra is úgy gondolkodni, mint mi. Nem tud úgy gondolkodni, mint mi. És akkor mit csinál az életével? De ez mondjuk egy jó példa volt rá, hogy meg kell arra tanítani, hogy nem kell térdelni, és ez nem kell, hogy neki semmi szüksége nincs arra, hanem igenis lehet fölállva, és lehet így is. Ez nagyon fontosnak tartom, amit mondtál.
Én úgy gondolkodnék erről, hogy mert hogy azt mondod, hogy van szerepe, nagyon jó, akkor nézzük végig a szerepeit, akkor mondok egy-két szerepet. A világ megismerése, ugye az első egyetemek azok egyértelműen ugye egyházi, mit tudom, 1200-1300-as induláskor, Oxford vagy Cambridge.
Nagyon sok minden a vallásból, tehát gyakorlatilag minden a vallásból a kultúrát nézzük, mert
így
nem
van
más.
Pontosan, tehát hogy ahonnan indult, az egy egyház, is, így van, minden, abszolút. Minden csak egy bizonyos ponton rájöttünk arra, hogy nem kell a közvetít, nem kell a helyettesítő termék, eljutottunk oda, hogy lehet tudományt művelni vallás nélkül is, és most már azért alapvetően ez az elsődleges. Nagyon jó. Akkor nézzük, mi a következő. Oktatás.
Kiválóan. De nem mindenki jutott el oda.
Azt mondom, hogy folyamatokat...
Mi eljutottunk oda, meg nagyon sokan eljutottunk, meg a tudósok nagy része.
Folyamatokról beszélünk, azért azt gondolnám, hogy Én azt mondanám, hogy több szekuláris egyetem van valószínűleg a világon, mint egyházi tulajdonú, de lehet, hogy tévedek.
Azt nézd meg, hogy általában véve Magyarországon mi van.
Oké.
Okay. Középkor.
Igen, de mondjuk...
Minden tekintetben középkor van.
Ez igaz.
Attól, hogy okos telefonokkal szaladgálunk, a fejekben mi van?
Egyetértek.
Tehát akkor, ha középkor van, akkor most... Értitek? Tehát én nem szüntem meg itt egyik pillanatról másikra a testenek lenni, csak nézzük meg ilyen szemszögből is a dolgot.
Jó, én csak azt akarom végig...
Ha a fejében középkor van, akkor neki nem biztos, hogy a tudomány fog kelni, meg az okostelefon.
Ezt akarom mondani, hogy én próbáltam nézni, hogy én úgy gondolkodom, hogy nézzük meg ezeket a funkciókat, hogy én azt gondolom, hogy alapvetően az oktatás szempontjából előrébb vagyunk. Akkor van olyan, bocsánat, a tudomány szempontjából az oktatásot meg lehet vitatkozni, gyógyítás például. Én azt gondolom, hogy a gyógyításban is egy egyházi tulajdonú kórházban valószínűleg ugyanúgy vérvétel van, tehát nem egy másfajta orvoslás van, remélem.
Hát ha csak a tulajdon nézzük, akkor nem, de szóval nézd, megint csak egy Facebook mémre tudok utalni, amikor oda mennek az emberkéhez, és lekötik nekik az infúziót, mert azt mondják, hogy szüksége van a másik betegnek rá, akit Jézus nem ment meg. Tehát érted? Tehát ha már ez a gondolkodás van, meg ugye ne felejtsük el azt, hogy vannak olyan vallások, ahol például véletörmesztés, ilyesmi, inkább hagyják megkarni a gyerekeket.
Jó, hát tehát azért, megint azt mondom, hogy folyamatosan.
Az egészségügy területéről beszélünk, akkor ez is beletartozik.
Én azt akarom elmondani, hogy bármilyen funkciót tulajdonítunk az egyházaknak, vagy a vallásoknak, hogyha megnézed a nagy folyamatokat, több ezer évre vonatkozóan, akkor azt látjuk, hogy egy idő után le lehet választani ezeket a funkciókat, és egyre kevesebb terület marad, ahol helyettesítő termék, alternatív drogként kell használni, és lehet valami olyasmivel helyettesíteni, vagy nem is helyettesíteni, hanem egyszer csak látjuk azt, hogy azt a funkciót el lehet látni közvetítő nélkül is, és például amikor arról beszélünk, hogy és akkor mi az életünk értelme, meg stb. Például ez a belső utas világot, ott azt gondolom, hogy ott is én azért tudnék tippeket adni, hogy rengeteg olyan, megint csak ezt mondtam már valami hasonlót, hogy rengeteg feladat van a világban, rengeteg elesett ember van, vagy hátrányos helyzetben, vagy megolda, ami nem optimális.
Hát a szekuláris humanizmussal kell.
Pontosan, én ide akartam visszatérni, szerintem ez tök jó, és nagyon pontos, meg szívesen meg is hallgatnám, hogy ez neked pontosan mit jelent, de ahogy én értettem ezt a két szót, én azt gondolom, hogy igenis, lehet találni egy olyan feladatot, ami hozzád közel áll, amihez hozzá is tudsz tenni, amihez szívesen
hozzáteszel,
és abszolút lehet értelmet találni, és nem kell hozzá megint csak valami közvetítő.
Így van. Hát nehéz ez a történet mindenképpen. Nehéz. Ez önmagában megérne egy műsor sorozatot, akár, hogy erről beszéljünk. Mert ugye ez tényleg egy 10 milliós forintos kérdés, ugye, hogy ezt hogyan lehet kezelni, meg hogyan lehet megoldani, meg végül is tulajdonképp itt arról beszélnénk, hogy mi lenne a dolgunk nekünk ateistáknak a világban. És azért is rohadt nehéz, mert nagyon sok esetben, és ezt megfogalmazták az ateista csoportban is többen, ez nagyon tetszett, hogy ennyire így gondolkodnak erről a dologról, hogy azért is nehéz nekünk, és ez már egy kicsit a következő kérdésre is belecsúszok vele, mert mi az ellenkezője annak, hogy Mikulás létezik, vagy hogy télapó létezik? Hát a nem van. A nem vannal, tehát ami nincs, azzal hogy operálsz? Tehát ha egyszerűen azt mondod, hogy nincs, ez mind nincs, amit nektek ott tanít a Biblia, meg ami ott le van írva, meg mit tudom én, ha az mind nincs, akkor, tehát csak azt tudod mondani, hogy nincs, azt nem tudod mondani, hogy jó, na jó, de hát akkor mi van?
Vagy másod, mi a közös abban, akik nem hiszünk a télapóban? Az, hogy nem hiszünk a télapóban, és semmi más valószínűleg.
Igen, nagyon jó, és akkor már fel is teszem azt a kérdést, hogy milyen okai vannak annak, hogy az ateisták nem tudnak úgy egyesülni, mint mondjuk a vallásos emberek. Tehát miért nem tudnak egy közös álláspont mentén összefogni, ami lehetne az, amit az elején megfogalmaztál, vagy megfogalmaztatok, hogy az antiteizmus tulajdonképpen, mert hiszen ebben viszont egyet érthetünk. Ugye rögtön, amikor mondtad, hogy definitíve mi az ateista, akkor ebben te minden ateista föl tudna talán sorakozni, de akkor miért nem tudnak tevékenyen összefogni, miért nem, amit rögtön meg is száfolás, hogy itt ülünk, kicsit lássuk be, ugye? Rögtön meg is cáfolja, mert mégiscsak össze fognak tudni, mert így természetesen nagy tömegekről van szó. Tehát miért nem tud az ateizmus az olyan lenni, mint mondjuk a vallások? Tehát, hogy azt mondjuk, hogy ateisták egyesülnek valamiben.
Ugye az alapvető probléma, hogy az, hogyha valaki ateista, az egyetlen egy pozíciójáról fogalmaz meg valamit. Hogy nincs meggyőződve Isten létezéséről, vagy Istenek létezéséről. De minden egyéb más kérdésben akármi lehet.
Így van, és nem értenek egyet, igen.
Hogyha mondjuk nézünk egy keresztény felekezetet, ahol tulajdonképpen ki van adva, hogy mit kell fogadni, ezen doktrinák mentén kell gondolkodni, ezeket kell elfogadni, ott persze, hogy tud lenni egy egység, mert olyan emberek fognak bele tagozódni, akik pont ezeket az értékeket tudják magukénak.
Na, akkor megvan a megoldás. Írni kell egy ateista Bibliát. Mától ebbe hisz minden ateista is kész, mert csak ez lehet.
És akkor leszek ilyen ateista szekták.
Miért? Hát nézd, akkor joggal leszünk a vallás témakörén belül, nem? Hát akkor gyakorlatilag egy megegyezik vele. Egy antivallás.
De igazából csak egy új ateista vallás lenne.
Így, egy új vallás lenne.
Csak nincs benne Isten, de van valamiféle...
A nem Isten. Az Isten nem létezése. Ez lenne a hitünk alapja.
Én dúdista, hogyha megvan a Big Lebowski, a Nagy Lebowski, a főszereplő a dúd volt. És én dúdista priest vagyok, tehát a dúdizm a vallás, és erről van is egy oklevelem, és a legfontosabb az, hogy semmi, tehát amit kell csinálni, az, hogy semmit ne csinálj, az a lényeg.
Igen. Ez remek. Meg Voltaire is lehet az ember, mert minden jó úgy, ahogy van, műveljük kertjeinket, és egyébként meg a világ hat folyam maga útján, mert az úgy tökéletes mindig, ahogy van.
Egyébként viszont azt mondanám, hogy lehet, hogy annyiban lehet, hogy megkérdőjelezném azt, hogy tényleg nem tudunk összefogni. Én azt látom, hogy először is azért most már egy ilyen tizen jó pár éve van ugye a négy lovas, a Four Horsemen, a Sam Harris, Christopher Hitchens, Richard Dawkins, Daniel Dennett, aztán ők négyen, Christopher Hitchens már nincs velünk, de ők például nagyon kemény munkát tettek, ahogy mentek vitázni, könyveket írtak, előadásokat tartottak. Mit
értek el?
Én az,
mi változott a világon?
Mondok példát. No. Én például, tehát rám az ő munkásságuk nagyon hatott. És nagyon sokat úgy, hogy eleve úgymond az ő oldalukon, vagy alapvetően ateistaként, de ahogy mondtam, én ezzel az ateizmussal semmit nem kezdtem. Én úgy voltam, hogy mindenki azt gondol, amit akar, és én tőlük tanultam meg azt, ők nyitották fel a szememet az ügyben, hogy hűha, ennél nagyobb baj van a világban. Nem lehet csak úgy elmenni a sok disznóság mellett, és ilyen szempontból ez egy nagyon fontos. Tehát engem például ilyen szempontból edukáltak, és valószínűleg sokan vannak, akik persze. Így vannak ezzel.
Na, ezt mondjuk jó hallani.
Mondjuk én is hasonlóan jutottam el oda, ahova, meg hogy csinálom most ezt a csatornát, meg mindent. Uh-huh. Mondjuk én elsődlegesnek Matt Dillahuntyt jelölném meg. Én az ő munkásságát nagyon elismerem. És valószínűleg nem csinálnám azt, amit, hogyha nem találkoztam volna vele.
Na, akkor...
Tehát akkor példaképek is nagyon jók. Tehát én Matt Dillahunty, van a Rationality Rules, a Cosmic Skeptic, tehát van egy pár olyan youtuber, akik szerintem nagyon komoly munkát
tesznek. Oké, ezek zászlóvivők. Igen. Ez oké. Okay. De még mindig azt mondom, hogy nem sorakoznak föl mögéjük. Nem sorakoznak föl, te sem sorakoztál föl.
Itt ülök.
De érted, miről beszélek? Ez oké, hogy a gondolkodását formálják embereknek, ez tök jó, ez oké. Okay. De nem fognak össze ezek az emberek. Nincs ateista, akármi jó, magyar ateista társaság valóban létezik, de úgy Isten igazából nem...
Nincs pride.
Igen.
Nincs ateista pride,
hogy ebből most már elég
igen.
volt.
Igen.
Az emberek hülyítéséből, meg butításából, meg stb.
A csopiba éppen ezt dobtam be, hogy most ugye a foci VB-n tudjuk, hogy én legalábbis nem követem a VB-t, de ugye talán hallottatok róla, hogy most van ez a szivárvány színű, a kapitányok ilyen szivárvány színű szalagban mentek ki, és akkor ebből volt. Nem hallottad?
Hát nem vagyok egy foci.
Jó, oké. Ez Magyarországon nehéz is. Utoljára 86-ban voltunk kint a VB-n, szóval... De hogy ez most a focitól független, hogy van egy ilyen... hogy mondjam, kiállás, hogy szivárvány színű zászlóban megy ki a csapatkapitány, és akkor én arra gondoltam, hogy milyen színű zászló lenne, vagy milyen színű karszalag lenne az ateista karszalag, vagy mi lenne rajta, vagy...
Hát van az karszalagokkal atom... szerintem
vigyázni. De
ugye van... Ilyen, egy óra,
nem az, hogy lehet, hogy a kapitányt egy karszalag jelzi a fociban, világos, tehát persze, hogy most ez most tényleg ne vigyük el olyan irányba, ami most félrevinne, hanem a én arra gondoltam, hogy például Katarban, ugye nem csak a melegek ellen, vagy melegek vannak elnyomva, hanem például az ateizmus az halállal büntethető. És ebben a szöveg összefüggésben, ha belegondolunk, akkor érdekes, hogy nincs kiállás ez ellen. Tehát és akkor itt bejön ez egyfajta válasz arra, amit mondasz, hogy valóban nincs egy olyan összefogás, ami mondjuk a meleg mozgalmaknál van. Én nem azt mondom, hogy karszalaggal kell, ezt nem mondom azt, hogy és mindenképpen Pride kell, csak megállapítom, hogy nincs ateista Pride, és lehet, hogy kellene, nem tudom, igen, nem tudom, mi a jó eszköz.
A Pride sem valami ellen szól, tehát ugye az nem arról szól, hogy most akkor a heterók azok pusztuljanak, hanem
hagyjanak élni.
Hát, igen. Hogy mondjuk pontosan miről szól, azt nem tudom, mert hogy talán beszéltünk is már róla itt a szünetben, hogy nem biztos, hogy ma már ez egy jó ötlet, mert épp ellenkező hatást válthat ki. No, de még, ha nem is ezt a módszert, de valami hasonló, nincs. Hasonló kiállás mindenképpen
oda hiányzik. Kiukadni,
egy közös kiállás
hogy az valóban, részre,
hogy megmutatni, hogy tömeg vagyunk, és nem pedig azok vagyunk, azok a hulladék, akikkel bármit meg lehet tenni, azzal, hogy a vallást igen. ilyen téren népszerűsítik, hogy gyakorlatilag az iskolákban már gyakorlatilag nem csak vallás oktatás zajlik, de sokkal messzebb mennek egészen pici korban. Saját szememmel láttam, úgyhogy ez sajnos van benne tapasztalatom. Ez sajnos nem biztos, hogy jó irány, de erről már majd legközelebb beszélünk.
Én pontosan, és ezért nem is azt akarom behozni, ez jó vagy nem, és megint ez egy másik beszélgetés lenne. Az viszont egyfajta, megint egy válasz a kérdésedre, hogy hú, tényleg nincs, mintha nem lenne egy komoly diszkuszió, hogy mik a jó eszközök.
Nincs.
Nincs. Akkor, ha nem, akkor mi lenne jó, és akkor erről igen. Viszont tök jó lenne beszélni, hogy mi az, amit viszont úgy gondolunk, hogy vállalható is, és hatékony is lenne.
Ja. Nagyon jó, ez egyfajta, igen.
Ha egy pillanatot még szabad. Szerintem igen. Van egy olyan probléma is, hogy mintha két különböző típusú ateista lenne. Az, aki látja, hogy mik a problémák, hogy tényleg kellene tenni a vallás ellen, hogy kiálljunk az ateisták jogaiért, és van az a élni és élni hagyni típusú ateista, aki így elveget hágat, de nem foglalkozik így ezekkel a mélyebb kérdésekkel, hogy mit kellene tenni.
Ez az, hogy valaminek a hiánya. Tehát azt mondom, hogy ez nincs, azzal nem tudok felmutatni valamit, vagy nem tudom, értitek-e, tehát egyszerűen nem tudom ennél jobban mondani, hogy ami a nem vannal nem tudsz operálni. Igen. Tehát tudsz operálni azzal, hogy valami van, és igen. Akkor feltűzöd az zászlódra, fölvarod, és akkor engeded az zászlót, és akkor tök jó. De az, hogy valami más nincs, azzal nem nagyon tudsz operálni, az hogy? Tehát hogy állítasz mögé embereket? Nagyon igen. Nehéz. Úgy igen, hogy ugyanazt gondoljuk, de nem gondoljuk ugyanazt.
Igen.
Itt kezdődik a probléma. Azzal lehetne operálni, hogy ugyanazt gondoljuk embertömegekkel, valószínűleg több százezer, több millió emberrel, még akár Magyarországon is lehetem képzelni a milliós tételt, de egyszerűen nem tudod ezeket az embereket egy zászló mögé beállítani, mert nem ugyanazt gondolod tökéletesen. És így nagyon nehéz. Itt így, amiről beszélt a vallás, megmondja, hogy ezt kell gondolni, itt meg szabad gondolkodókról van valahol szó.
Lehet, hogy lehetne egy olyan 12 pontot, vagy legalábbis egy ilyen igény is, tehát szülni, ahol átgondolnánk, hogy mik azok a követelések, vagy
na, hát már Bibliát fogunk én, és 12 pontot.
De 12 pontot lehetne, hogy mi legyen azon a listán, hogy mit tudom, én most
szerintem
mondok valamit.
Szerintem két kőtáblára véssük föl. Az lenne az igazi.
Az eredeti lenne.
Stílusos lenne rendkívül módon.
De az első pár törjük össze, és majd egy 2.0-as verzió legyen a hivatalos.
Mindenképp. De még lehet, hogy a Vöröstengert ketté kéne választani, mert az azért látványos lenne, nem? Valami ilyen Pride-ot, és akkor ott vonulni föl. Jó, akkor egy utolsó kérdés tényleg, hogy most már lezárjuk ezt a történetet, egy kicsit vidámabb vizekre evezve. A vallásos emberek nagyon sokszor azt mondják, ugye rengetegszer elhangzik, unos untam már Csabó is ezt mondjuk, hogy zuhanó gépen nincs ateista, mert hogy ugye amikor valaki halálközeli állapotba jut, akkor aztán biztos, hogy Istenhez elkezd imádkozni, mert akkor aztán tuti, ott felad mindent, és csak az az egy marad neki, és akkor, de hol tévednek ebben a kérdésben az ateisták? Kérdezem tőletek a teljesen nyilvánvaló kérdés, csak hogy ti mit gondoltak erről, ezt szeretném tudni.
Ahogy alapvetően az se teljesen világos, hogy ez a kérdésük vagy kijelentésük ezt mire akar rámutatni. Tehát, hogyha én ott vagyok egy ilyen stressz szituációban, nem tudok normálisan gondolkodni, épp azon aggódom, hogy mennyi időm van még hátra, és ekkor csak azért, csak vágyveszélet gondolkodásból mondjuk, hogy elkezdek hinni Istenben, ez miért jelenteni az, hogy valós?
Mondom. Azért, mert hogy van benne, sajnos van benne ismeretanyagom, azért, tehát itt arra részére céloznak a dolognak, nem is az Isten hit a lényeg, hanem a mennyországban való itt. Tehát, hogy te nem fogsz meghalni. Tehát, hogy te akkor azt kezded el gondolni, hogy nem fogsz meghalni. Ha megtérsz, ha imádkozol. Azáltal mennyországba jössz majd, reménykedhetsz benne, hogy megbánod a bűneidet, meg stb. Ugye, az összes ezzel járó Herceg utcát elvégzed, azért, hogyha majd megtörténik a baj, akkor te a mennyországba kerüljél, tehát nem halsz meg. Tehát nem szűnsz meg létezni, a lelked, ugye, a lelked nem szűnik meg létezni, hanem egy mennyországba kerül, tehát ezáltal így megnyugvást kapsz.
Jó, szóval akkor ez csak azt jelenti, hogy az emberek tovább akarnak élni a haláluk után. De attól még, hogy szeretnénk valamit, az nem feltétlenül van úgy.
Hát ez az attól, hogy a mi fejünkben az úgy, az még nem feltétlenül lesz úgy.
És amúgy az is érdekes, hogy meg lehet ezt fordítani, hogy a vallásos ember is kétségbe van esve, hogyha lezuhan a repülőgép. De miért van kétségbe esve, amikor ő pontosan tudja, hogy várja a mennyország?
Hát igen, ez az ösztön, tehát ugye az élet elvesztése, az egy ösztönös, tehát ösztönös sem fél az ember tőle. És ezt a kérdést valószínűleg nem teszik föl maguknak, hanem azonnal reflexzően elkezdenek imádkozni. Te mit gondolsz erről? Mert látom, hogy nagyon, nagyon csóválod a fejed.
Mert annyi mindent, hogy én nem azért töltöttem az 52 évem, vagy 51 évemből annyit, hogy ott az egy-két perc alatt, amíg ez lezajlik, ott nem hiszem, hogy komolyabb átértékelésre egyetlen időm lenne, nem, hogy motiváció.
Csak imádkozni, imád elnyomnál, nem? Arra gondolnak.
A Joe Pesci majd talán segít, nem tudom. Az van, hogy én egyszer voltam olyan helyzetben, amikor megbillent a repülőgép, és nem sokkal a felszállás után az előző gépnek a légörvényébe kerültünk, és ettől egy ilyen nagyon hirtelen...
Kemény lehetett.
És azért is kemény, mert az ember tudja, hogy közel vagyunk a föld, tehát hogy ott kevés idő van kikorrigálni. Tehát ott azért tojtam be, mert hogy az volt, hogy hűha, itt nincs sok idő. Mert hogy ez fönn történik, akkor ott még nagyon sok mindent lehet csinálni. De szerencsére, hála Istennek, volt egy nagyon gyors, ilyen billenés majd visszanyerte az egyensúlyát a gép, tehát igazán maga az esemény az egy másodperc volt. A mellettem ülő hölgy így a kezemre. És azóta nekem megmaradt egy rossz érzésem, tehát volt is egy ilyen repüléstől való félelem.
De a kérdés, hogy akkor most tulajdonképpen akkor tettől
és én azt tudom mondani, hogy én csak azt tudom mondani, hogy ebből a megélésből én mindenre gondoltam, de az, hogy ezeken a kérdéseken nem. Hát ott az ember azt nézi, hogy hol van akkor odafigyeltem, hogy hol van a vészkijárat, meg ilyeneken gondolkodik az ember, és hogy milyen pozícióban legyünk, amikor becsapodunk, hogy bármi esélyem legyen. Sokkal inkább ilyen kérdések voltak a fejemben, őszintén szólva. Meg megvigasztalni a mellettem levő hölgyet, úgyhogy mind a ketten be vagyunk tojva, tehát leginkább ez volt.
Tehát csak egy túlélési ösztönütbe igazából.
Erre van időd.
Nincs semmi más.
De egyébként ott vannak még ők nagy tévedésben, hogy tételezzük, hogy rengeteg időd van, és tényleg nem tudom, azt mondja a pilóta, hogy most aki úgy van, az kezdjen el imádkozni, mert mit tudom, oké, hogy még 8000 méter vagyunk, de jobb, ha elkezdenek, mert tud valamit, amit ő muszáj ezt így, hogy aki úgy érzi, akkor az most már lassan kezdhetné ezt a dolgot kivitelezni, meg már így van függőleges a gép, meg stb. Most már azért lehet sejteni, hogy ott komoly gond van. Én azt gondolom, hogy ott tévednek ők óriásit, hogy ateistának lenni az nem egy, és ez nagyon jó, ezzel visszautalnék arra, amit nem is tudom, hogy ezt itt mondtad a műsorban, vagy előzetes beszélgetésben, hogy amennyiben ez ideológia, vagy amennyire ez ideológia. Tehát, hogy ateisták lenni, az nem egy puszta ideológia. Az sokkal bonyolultabb dolog ennél, és én azt gondolom, hogy egyfajta, és nehéz ezt ezek után a kérdések után, miután ezeket megvitettük, hogy Puzsér meg, stb., hogy én azt gondolom, hogy egyfajta szint. Mondhatjuk, hogy intelligencia szint, vagy értelmi szint. De hogy egyfajta szint ezt elérni. Amit abból látok, én nekem, talán a szünetben beszélgettünk róla, hogy én hogyan jutottam ide. Tehát az ateistaság, nekem ez, én sehogyan nem jutottam ide. Én mindig is ez voltam. Nem is eszembe nem jutott más. Mert egész kicsi gyerekkoromban elolvastam a Bibliát, ugye a nagyanyám kezembe adta, stb. Volt időm elolvasni, elolvastam az egészet, a nagy Bibliát, stb. És már akkor is teljesen automatikusan úgy olvastam, hogy ez nevetséges, meg ez mese, meg stb., meg ez nem, nem is eszembe nem jutott egy pillanatig sem az, hogy ilyen butaságokba higgyek. És láthatóan ilyen sok ezer éve megtörtént dolgok voltak ott leírva, és láthatóan eszembe sem jutott, hogy akkor ott nekem ezzel bármiféle dolgom van. Azon túl menő, hogy egy érdekes könyv. Tehát egy könyv, mindig végig könyvként kezeltem. És én nekem nem kellett ide eljutnom erre a szintre, én valamiért itt voltam azonnal, de egyébként is voltak olyan dolgok, amikben a megnyilvánulásaim azt mutatták, hogy 12-14 évesen értelmesebben fogtam fel a dolgokat, ezt egyébként privát csatornám is el szoktam mondani, értelmesebben fogtam fel a dolgokat, mint bizonyos felnőttek. Ezért gondolom azt, hogy ez egy szint, meg az összes többiből, amiről itt beszélgettünk, hogy van, aki úgy jut el oda, hogy gyerekkorában így szocializálják, mondjuk vallásosnak, de felnőtt korára eljut oda, hogy igenis látja, hogy ez nincsen rendben, és itt hibázik, tehát ez nem. Tehát eljut erre a szintre. Tehát én azt mondom, hogy ez egy szint is. És bizonyos szint fölött nem megyünk egy bizonyos szint alá, itt tévednek. És ez most, jó, oké, én tudom, hogy hangzik, de ez így van. Tehát eszembe sem jutna sem megtérni, sem imádkozni, sem semmi ilyesmi. Féltenem a tyúkszaros életemet, valószínű, hála az égnek nem voltam, igen, szituban nem nagyon, nagyon keveset repültem, de mondjuk az olyan volt, hogy halálközeli élmények azok voltak. Rettetes volt, hát 254-es szárnyon. Legrosszabb, amit tehát azt aztán senkinek, már most kivonták őket, nem tudom javasolni senkinek, de a lényeg az, értitek, hogy én szerintem eszébe sem jut ilyesmi a te Istennek. Eszébe jutna bármilyen szituációban, azt mondjuk imádkozz. Tehát annyira egyértelmű, nem jutna eszembe se hóférkez, se héttörpéhez, se a vasorúbábához imádkozni, se a nagy spagetti szőnyhez imádkozni, pont ennyire nem jutna, eszembe sem jutna. Tehát itt tévednek óriásit, én azt gondolom a vallásos emberek, hogy ők azt gondolják, hogy ez csak egyfajta, ők ezt is szinte valóban vallásnak gondolják. Igen. Tehát egyfajta vallásnak. Nem ők így felsorkoznak, emberek azt, hogy kész, de nem, ez sokkal több ennél.
Igen.
Innen nem mész lefelé.
Van egy, nekem egy hasonló dolgot is mondtatok, hogy ha van egy mondat a vallás, akkor bármi. És hogyha behelyettesíted az Istent mondjuk télapóra, vagy spagetti szőrre, vagy ugyanez. Tudom én. Egyébként ez ugyanúgy mi van, hogy az nagyon tetszett, az nem hallottam még, ez a mi van, hogy kigyógyulsz a rákból, tehát hogy a mi helyettesített, hogy ez ugyanez a behelyettesítés, hogy nagyon sok ilyen ellenér, vagy bármilyen vallási irányultságból jövő sztorit, mondást, ha kicseréled a nagy spagetti szörnye, mondjuk az Isten, és hogy ha érvényes marad a mondás, akkor az egy érvényes mondás volt. Ha nem marad érvényes, akkor valószínűleg az eredeti sem volt az.
Igen. Ennyire egyszerű. Ez így van. Na, hát azt gondoltam, hogy ez így a végére egy ilyen laza kis könnyű téma lesz, de úgy néz ki, hogy ezt is sikerült komolyan kitárgyalni.
Nincs egyszerű téma.
Nincs egyszerű téma ezekben a témakörökben. Hát nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek erre a beszélgetésre, a nézőinek is köszönjük a figyelmet, minden jót!